Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől a mi bűnbocsánatunk van, és egyben a mi üdvösségünk is. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, mindazokat, akik eljöttek, itt vannak, és azokat is, akik a világhálón keresztül csatlakoznak be. Hirdetem, hogy ma délelőtt 11 órától gyermek Isten tiszteleti anyag lesz elérhető internetes csatornánkon. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy következő gyülekezeti alkalmaink kedden, csütörtökön és szombaton lesznek. Ezeket egyelőre az interneten keresztül adjuk, kedden este bibliaórát, csütörtökön és szombaton pedig napi ige magyarázattal leszek a testvérek előtt Isten segítségével. Tudom, hogy sok helyen beindultak a gyülekezeti alkalmak hétközben is, és be fogjuk indítani a gyülekezeti alkalmakat itt is valós találkozással. Egy kis türelmet kérek a kedves testvérektől, ha szabad, most hadd legyen ez egy szubjektív dolog. Én nekem még egyelőre csak egy oltásom van, június végén fogom kapni a második oltásomat. Sem magamat, sem a testvéreket nem szeretném semmi olyasnak kitenni fölöslegesen, ami nem jó esetleg nekünk. De mihelyst meg lesz ez a védettségem, szívesen állok a testvérek rendelkezésére, és tarthatunk bibliaórát, meg hétközi alkalmat úgy, ahogyan most itt együtt vagyunk a templomban is. Köszönöm a testvérek megértését. Egyúttal köszönjük mindazoknak a segítségét, akik az elmúlt időszakban, az elmúlt héten is gyülekezetünkért fáradoztak, gyülekezetünk életéből áldozatot vállaltak, adományukkal, munkájukkal. Isten őrizze és tartsa meg mindazokat, akik ezt jó szívvel tették. Amint arról a testvérek talán már bizonnyal hallottak, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa közleményben kérte, hogy a tagegyházak gyülekezeteiben ma a harangszó emlékeztessen az elmúlt időszakban elhunytakra, és egy kötött imádság hangozzék el Isten tiszteleteinken. Mivel az eredeti kiadott imádságban a halottak lelki üdvéért kellene imádkozni, mi azt az imádságot nem imádkozzuk, mert a Biblia szerint annak nincsen értelme. Az üdvösség itt és most dől el életünkre nézve, nem pedig a halálunk után. Ezért, melyben eltemettettek a mi bűneink és azoknak ítélete, és hirdetjük Jézus Krisztust, aki által feltámad minden hívő, már itt a földi életben, az örök életre. E nehéz időkben is, amelyek a hátunk mögött vannak, magához, Istenhez kell nekünk sietnünk, nem kevesebbért, mint bűneink bocsánatáért, mert aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem őt mi érettünk odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Ha pedig Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ugyanis az ő szeretetétől semmi sem szakíthat el bennünket. Imádkozzunk tehát Istenhez, de ne a halottakért, hanem adjunk hálát neki azért, hogy élünk, sírjuk el előtte fájdalmunkat, ami veszteségeink miatt, és kérjük legfőképpen bűneink bocsánatát, hogy miénk lehessen az örök élet, független attól, hogy mikor és milyen körülmények között fogunk meghalni. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, hitvallásunk tanítására figyeljünk most alázatos szívvel, A Heidelbergi KT 23. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, e kérdések és rájuk adott feleletek az apostoli hitvalláshoz kapcsolódnak. Mindahhoz, amit ebben a hitvallásban megvallunk és megvallottunk mostani Isten tiszteletünkön is. Mi hasznát veszed, ha mindezeket hiszed? Azt, hogy Isten előtt Krisztusban megigazulok, és az örök életnek örököse vagyok. Mi módon igazulsz meg Isten előtt? Egyedül a Jézus Krisztusban való igaz hit által, oly módon, hogy bár lelkiismeretem vádol, hogy Istennek minden parancsolata ellen súlyosan vétkeztem, és soha azoknak egyikét sem tartottam meg, sőt, még mindig hajlandó vagyok minden gonoszra, Isten mégis minden érdemem nélkül ingyen kegyelméből nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztusnak tökéletes elégtételét, igazságát és szentségét, mintha soha semmi bűnöm nem lett volna, sőt, mintha mindenben olyan engedelmes lettem volna, amilyen engedelmes volt érettem Krisztus, de csak akkor, ha e jó téteményeket hívő szívvel elfogadom. Miért mondod, hogy egyedül csak hitáltal igazulsz meg? Nem mint a hitem érdeméért volnék kedves Isten előtt, hanem azért, mert egyedül Krisztus elégtétele, igazsága és szentsége az én igazságom Isten előtt, és ezt semmi más módon nem fogadhatom el, sem sajátom már nem tehetem, hanem csak egyedül hit által. Gyertek testvéreim, hajtsuk meg fejünket, és könyörögjünk, mielőtt az ige hirdetés hallgatását megkezdenénk. Olyan sokféle módon kerestük és keressük a mi igazságunkat a te szent színed előtt, mennyei édesatyánk. Ismered a mi szívünket, ahol szépen jegyezzük, sorolgatjuk, bekeretezzük erényeinket, mindazt, amit mi jónak és elégségesnek gondolunk a végre, hogy azok által majd előtted üdvösséget nyerjünk. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket, most ez Isten tiszteleten is, hogy a mi üdvösségünk a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban van számunkra elkészítve, s ha őt nem ismerjük, a szívünket neki át nem adtuk, akkor bizony hiába minden érdemünk, mindaz semmit sem ér te előtted. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki tökéletes áldozattal elvetted a mi bűneink ítéletét, és az örök életre megnyitottad nekünk az utat. S magasztalunk téged, Szentlélek, mert mindabban, amit az Atya eltervezett, a Fiú véghez vitt, általad kapunk beavatást. Kérünk téged, mennyei édesatyánk, szent lelked által prédikáltasd most is nekünk, a te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak üdvösséges evangéliumát. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvassuk a mai napon. Biblia olvasó kalauzunk útmutatása szerint a 18. fejezetből, ahonnan én most a 18. verset olvasom. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. fejezetének 18. versében ezt találjuk megírva. Pál pedig még jó néhány napig ott maradt, azután elbúcsúzott a testvérektől, és Szíriába hajózott Priscillával és Aquillával együtt. Előbb azonban megnyíratta a fejét Kenkreában, mert fogadalma volt. Kedves testvéreim, hadd folytassam ezen a mai Isten tiszteleten Isten igéjének a magyarázatát, szintén egy személyes kincsem megosztásával. Nem csak meggyőződéseink vannak, amelyek a mieink, és amelyeket egymással megosztunk, hanem talán mindannyiunknak vannak olyan hagyatékai, örökségei, amelyeket időnként másoknak is megmutatunk. Nekem nagyon sok ilyen örökségem van, ebből szeretnék most a testvérekkel megosztani valamit, amit nem tartok kizártnak, tekintettel arra, hogy én is öregszem, hogy talán már meg is osztottam valamikor a testvérekkel. Nézzék el nekem. Drága és szeretett apai nagyapám, aki nehéz sorsú ember volt, de Isten mennyei magasságokba emelhette, bizonyos vizsgáim előtt, amikor beszélgettünk, ezt a tanácsot mondta nekem. Beszéljél rövid mondatokban, hangosan, és csak arról, amit tudsz. Akkor még nem tudtam, hogy az életemnek minden vasárnapja egy vizsga lesz. Egy olyan vizsga, amelyet Isten előtt teszek. Méghozzá az Isten tananyagából. Azóta tudom, és olykor szembesülök is ezzel, hogy úgy hozza a húzott tétel, hogy arról kell szólni, amit az ember nem tud. Hát egy kicsit így állok most itt a testvérek előtt, mert az a szakasz, amit a mai napon elolvastam és olvasunk, egy érdekes szakasz. Ugyanis, amikor elolvassuk ezt a szakaszt, főként eredeti nyelven, akkor kiderül nekünk az, hogy nem tudjuk, hogy ki tett fogadalmat. Van itt három név fölsorolva, Akvilla, Priscilla és Pál apostol neve. Valaki közülük fogadalmat tett, de nem tudjuk, hogy ki az. Nyelvtanilag nem lehet eldönteni. Lukács gondolatát és az apostolok cselekedeteiről írott könyv történéseit figyelembe véve, a magyarázók azt mondják legtöbben, hogy nagy valószínűség szerint Pál apostol tett itt fogadalmat, de nincs ez teljes mértékben igazolva, csak az érzésünk az, hogy ő tehetett valamiféle fogadalmat. Fokozódik a tudatlanságunk, mert Lukácson keresztül a Szentlélek nem avat be bennünket abba, hogy aki fogadalmat tett, legyen az Pál vagy Akvilla, talán Priscillát kizárhatjuk ebből a körből a kor szokása rendje szerint. Szóval nem tudjuk, hogy aki ezt a fogadalmat tette, miért tette. Milyen okból kifolyólag? Valami már megtörtént az életében, és ezután tett egy fogadalmat? Vagy folyamatban volt valami esemény az életében, amivel kapcsolatosan egy bizonyos fogadalmat tett? Vagy esetleg az eljövendőre nézve kötelezte el magát egy fogadalommal? Nem tudjuk, nem derül ki a szövegből. És hogy még valamit hozzátegyek, nem derül ki az sem a szövegből, hogy akiről nem tudjuk, hogy milyen fogadalmat tett, miért, az milyen fogadalmat tett. Nem derül ki ebből a leírásból, hogy ez mit takart valójában a gyakorlatban, hogy fogadalmat tett. Talán valami böjt típusú fogadalom volt ez? Azaz megtartóztatta magát valamitől? Vagy hála típusú fogadalom volt, hogy valamit felajánlott? Nem tudjuk, nem derül ki előttünk. Így tehát a mai napon ezt a textust felolvasva a testvérek előtt arról kellene szólnom, amit nem tudunk. De nagyapám intelmeit követve ne beszélj arról, amit nem tudsz. Mert nyilván az csak találgatás. Az ige hirdetés azonban soha nem találgatás, hanem Isten igéjének a magyarázat, a tanítás. Nagy bajba lennénk, ha úgy nőttünk volna föl az iskolában, hogy valaki, aki a mi kedves tanítónk volt, csak mindig találgatott volna ott előttünk. Hogy hát nem tudom, hogy van ez, miért van ez így. Az nem vezetett volna sehova. Így arról kell szólnom, amiben mégis a tudatlanságaink ellenére, elolvasva ezt az egyetlen igeverset, biztosak lehetünk. Mert azért van, amiben biztosak vagyunk. Ez pedig nem más, mint az, hogy bárki is, aki ezt a fogadalmat tette, megtartotta. Ugyanis a zsidó szokás szerint a hajnak a megnyírása az a fogadalmak végét jelentette. Azaz, noha nem tudjuk, hogy a fogadalom a múltra, a jelenre vagy a jövőre mutatott-e, de amit megfogadott az illető, azt megtette, célját elérte, vállalását teljesítette. Ezért szeretnék most erről szólni a testvéreknek, amit tudunk a megtartott fogadalomról. Mi is a fogadalom? Korunkban sokszor fölhangzik ez, de általában a fogadalmaknak csak a kezdetén, aztán utána nem hallunk róluk. Egy kicsit olyan általános dolog is lett a fogadkozás a szó erejének a gyengülése miatt. Már nem elég, ha azt mondjuk, hogy ez így volt, vagy úgy volt, fogadnunk kell rá. Nos, mi is a fogadalom? A fogadalom erős, megerősített elkötelezettség, erős, megerősített vállalás. A Biblia nem kényszerít bennünket arra, senkit, hogy mi fogadalmakat tegyünk. Azonban emlékeztetnem kell a testvéreket arra, hogy minden hívőnek legalább egy fogadalma van az életére nézve. Aki megtért, azaz Jézusnak utat adott szíve trónjára, az valóban azonnal elkötelezte magát az Úr Jézus Krisztus szolgálatára. Arra, hogy ezentúl mindig ő lesz az első az életében. Ha valaki ezt még nem tette meg közülünk, hogy tudnélik Jézus Krisztusnak nem adott szabad utat szíve trónjára, akkor azt kell annak mondanom, hogy ő valójában még nem tért meg. Mert a mi megtérésünk tulajdonképpen egy örök fogadalom az életünkbe. Annak a megfogadása, hogy az Úr Jézus Krisztus lesz az első az életünkben. Mindig és mindenben. Aki ezt még nem tette meg, annak felesleges Isten előtt bármit is fogadkoznia. Az még nem mondta ki ugyanis, hogy azt akarom, Úr Jézus Krisztus, hogy te legyél az első az életemben. S ha Isten közelébe szeretnénk jutni, akkor a Biblia egyértelműen tanítja nekünk, hogy ez csak az Úr Jézus Krisztus közbenjárásával lehetséges. Ha tehát mi az Úr Jézus Krisztussal, a viszonyunkat még nem tisztáztuk, akkor nem juthatunk a mi mennyei atyánkhoz közelebb, és egyáltalán nem is nevezhetjük őt akkor mennyei atyánknak. Azonban emlékeztetem mindazokat a testvéreket, akik kimondták az Úr Jézus Krisztusnak azt életük folyamán, sokan vagyunk itt, mindazokat, akik eldöntötték, hogy Jézus Krisztus, neked adom az első helyet, szóval emlékeztetem a testvéreket és magamat, hogy mindez bennünket kötelez. Egy fogadalom, ami bennünket kötelez. Isten is számon fogja rajtunk kérni. Te befogadtad a szívedbe az én fiamat, az Úr Jézus Krisztust, hagytad-e, engedted-e, hogy valóban övé legyen az első szó, a parancsnoki híd. A fogadalom erős, megerősített elkötelezettség, vállalás. Hát ilyen fogadalom valójában, ami keresztjén hitünk, amely Jézus Krisztusra néz. A fogadalom lehet nyilvános, és lehet titkos fogadalom is. Nyilvános fogadalmak, amelyeket mi keresztjének gyakorlunk, olyan fogadalmak, amelyeket ma is itt megtettek a mi testvéreink. Nyilvános, mert hallottuk mindannyian az ő fogadalom tételüket. Akiknek a gyermekei meg vannak keresztelve, azok ilyen nyilvános fogadalmat tettek, vagy kellett tenniük egy gyülekezet színe előtt. De nyilvános fogadalom az, amit a konfirmációnk alkalmával teszünk, amikor a gyülekezet megerősít bennünket, a mi hitünkben, meggyőződésünkben. Nyilvános fogadalom az, amelyet házasságkötésünkkor teszünk a jelen lévő családtagok előtt, itt Isten házában. Nyilvános fogadalmak azok, amelyeket egy-egy egyházi tisztség felvételekor, presbiterként, lelkészként, nagy nyilvánosság előtt megteszünk. Noha a nyilvános fogadalmaink nem túl széles körűek nekünk keresztjéneknek, azt gondolom, beszélnünk kell arról, hogy vannak titkos fogadalmaink is, amelynek talán csak egy nagyon szűk kör, vagy talán éppen csak Isten a tanúja és ismerője. Akár nyilvános, akár titkos az Isten előtt tett fogadalmunk, a normája mindig ugyanaz. A Biblia egyértelműen eligazít mindenkit, aki Isten előtt fogadalmat tesz, ez pedig így hangzik, teljesítsd az Úrnak tett fogadalmadat. Ez a norma. Elkötelezted magad? Akkor teljesítsd az Úrnak tett fogadalmadat. Éppen ezért, mivel a Biblia nem tiltja, és mivel olykor nekünk nyilvánosan is el kell magunkat kötelezni, máskor meg belsőleg érzünk késztetést arra, hogy fogadalmakat tegyünk, fontos dolog, hogy lássuk azt, mit fogadjunk, mire kötelezzük el magunkat. És én inkább azt szeretném most a testvéreknek elmondani, megfordítva ezt a kérdést, hogy mi az, amit ne fogadjunk, soha semmilyen körülmények között. És ebből talán választ kapunk arra, hogy mi az, amit mégis megtehetünk. Mi az, amit ne fogadjunk? Kedves testvéreim, hadd mondjam azt, hogy Isten előtti fogadalmaink, amelyeket nyilvánosan vagy titkosan teszünk, nem lehetnek olyanok, amelyek Istentől idegen dolgokra vonatkoznak. Mondok példát is. Már az Ószövetségben is olvasunk arról, hogy vannak Isten előtt kedves áldozatok, és vannak olyan utálatos áldozatok, amelyekben Isten nem leli a kedvét. Az Ószövetségben is előfordult, hogy emberek akartak Istennek szolgálni, tetszeni, elköteleződni, de olyan módon, ahogy az Istennek nem volt kedves. És ezt Isten meg is tiltotta. Isten arra bátorít bennünket, hogy olyan fogadalmakat tegyünk, amelyek kedvesek ő előtte. És ne tegyünk semmi olyan fogadalmat, ami tőle idegen, az ő természetétől, az ő rendjétől idegen. Hadd hozzak egy nagyon közeli példát, a Bírák könyvét olvassuk mostanában az Ószövetségből. És egészen, ha visszatudunk emlékezni, a múlt vasárnapig megyek vissza, ahol olvasunk egy istenfélő vezérről, akit Jeftének hívtak, és ez a Jefte, amikor elment egy nehéz harcba, akkor tett egy fogadalmat. Azt fogadta meg, hogy amikor majd visszatér a harcból, az első valamit, vagy valakit, aki kilép az ő házának ajtaján, Istennek fogja áldozni. Hát Jefte tudhatta feltehetőleg, hogy nem a macska fog kijönni elsőnek az ajtón, amikor ő egy győztes csatából hazatér. Valami olyan fogadalmat tett Jefte, ami Isten előtt nem volt kedves, mert Jefte elkötelezte magát egy ember áldozatra. Nem arra, hogy a maga életét odaáldozza Istennek, az se lett volna kedves Isten előtt, hanem Jefte arra kötelezte el magát, hogy az első személy, aki kijön az ő házának ajtaján, majd áldozata lesz ennek az ő leendő győzelmének. Jefte tehát valami olyan dolgot tett, ami Isten előtt nem volt kedves. Ugyanis Isten már az Ószövetségben kifejezetten megtiltotta az ember áldozatot. Ez a pogány népeknél szokás volt, hogy az első szülött gyermekeiket a saját isteneiknek föláldozták. Isten meg kifejezetten beszél arról, hogy gyűlöli ezt, nem akarja, és nem fogadja el. Kedves testvéreim, Jeftének ezt a fogadalmát nem csak kimondani nem kellett volna, hanem nem kellett volna megtartania sem. Mert valami olyanba lépett bele, amibe nem lett volna szabad lépnie. Nehogy egy kicsit közelebbi példát is hozzak a testvérek elé. Van egy barátom, aki megfogadta, hogy csak akkor nősül meg, ha majd már a bátyai is megnősültek. Megfogadta, hogy ő addig nem, amíg az idősebb testvérek meg nem nősülnek. Hát az egyik bátyja nem akar, így aztán ő sem. Azt gondolom, hogy talán értjük ebből azt, hogy vannak olyan fogadalmak, amiket nem szabad megfogadnunk, mert lehet, hogy kedveskedni akarunk vele Istennek, mégsem az lesz belőle. Tehát saját fogadalmaink csapdájába is eshetünk, ha nem vagyunk bölcsek és körültekintőek, és hogyha nincsen bennünk alázat annak a belátására, hogy nem jó útra léptünk. Talán vannak itt is olyan testvérek, akik titkon elkötelezték magukat erre meg arra. Most azt kérem tőlük, nem kell kifecsegni, az ő dolguk Istennel, de vizsgáljuk fölül a mi elköteleződésünket, a mi fogadalom tételünket, hogy Isten abban örömét leli-e. Kell-e az Istennek, amit én ő előtte megfogadtam? Vagy esetleg olyan útra léptem, amelyre Isten engem nem hív, nem vezet. Ha ez így van, akkor legyen bennünk alázat annak a belátására, hogy tévedtünk. A bűnbocsánatot Isten ezért készítette el. És a bűnbocsánat így válik a mi életünkben gyakorlatias dologgá, hogy az ember belátja, hogy amit én gondoltam, hittem, még akkor is, ha jó szándékból tettem ezt, Istennek nem kedves. És ekkor a legjobb dolog, ha az ember eljut a belátásra, eljut titkos fogadalmainak föladására, és elkezdi keresni Isten valódi és igaz akaratát. Azért nehéz ez, testvérek, mert a fogadalom, amelyet teszünk, nyilvánosan vagy titkosan, általában önmagunkról szól, nem pedig Istenről. A fogadalmaink, ami háláinkról szólnak, kéréseinkről szólnak, vagy ami vágyainkról szólnak. Ezért is nehéz belátni, hogyha nem jó irányba megyünk. Azt mondja nekünk a Szentírás, próbálja meg az ember önmagát. Isten előtt próbáljuk meg magunkat. A fogadalom a mi odaszánásunk, érzésünk és felajánlásunk, Jézus Krisztus mellett való elköteleződésünk gyakorlati kifejeződése. Noha nem mondja a Biblia azt, hogy ezt meg kell mindig tennünk, ugyanakkor a Biblia azt mondja, hogy nem baj, ha olykor megpróbáljuk magunkat. De próbáljuk meg magunkat, kedves testvéreim, helyesen. Isten előtt kedves fogadalmakkal. Ne felejtsük el azt, testvérek, hogy amikor fogadalmat tettünk és teszünk, hogy a mi fogadalmunk Istent nem változtatja meg. És Istent a mi fogadalmunk nem is kötelezi semmire. Így szeretném még a testvéreket a rossz utaktól megóvni. Sokan úgy gondolják, hogy ha megfogadnak valamit Isten előtt, az Istent meg fogja változtatni. Vagy hogy az Istent kötelezi bármire. Ez soha nem tanítja nekünk a Szentírás. Isten örökkévaló és mindenható Úr, akit mi nem tudunk megváltoztatni, és akit mi nem is kötelezhetünk semmire. Semmilyen módon nem kötelezhetünk semmire. Isten hű magához. Mégis azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy noha Isten nem változtatja meg, és nem is kötelezi semmire a mi fogadalmunk, mégis, ha a mi fogadalmunk Istentől nem idegen, és abban mindvégig megállunk és kitartunk, azaz véghez visszük, akkor az lehet Isten előtt kedves áldozat. Tehát szolgálhatja Isten és a menny örömét. Ha mi Istentől nem idegen fogadalmakat teszünk, és azokat végig is visszük. Erre bátorítom a testvéreket, mert az ilyen fogadalmaink azt példázzák, hogy a hívő ember valóban újonnan született ember, Istentől újonnan szült ember, aki képes immár Istennek élni, és az Istent szolgálni önmaga helyett. Azt kell mondjam, hogy ami nyilvános, meg titkos fogadalmaink Isten előtt, ha helyesek, akkor azt példázzák, hogy a bűn uralma alól megszabadultunk, igazak vagyunk, és az ilyen fogadalmak Istent dicsőítő, Isten előtt kedves fogadalmak. Az ilyen embereket nem vádolhatja a sátán, mert az ilyen ember, aki újonnan született és megtért, hirdeti Isten szabadító győzelmét, és ezzel az Isten dicsőségét. Azt, hogy Isten az Úr e világ és az én életem felett. Kedves testvéreim, hadd kérdezzelek meg benneteket, hogyan állunk fogadalmainkkal. Legelőször is, ha az Úr Jézus Krisztuséi vagyunk, hogyan állunk a nekitett fogadalmunkkal, miszerint behívtuk őt a szívünkbe, és azt mondtuk, te leszel az első. Ő üle még ott a szívünk trónján, vagy már régen letaszítottuk onnan, vagy küzdünk ellene, vagy egyáltalán elfelejtettük ezt az egész dolgot, és máshogyan rendeztük be a szívünket. Hadd kérdezzelek meg benneteket, hogyan állunk a fogadalmainkkal, amelyeket nyilvánosan megtettünk gyermekeink keresztelésekor? Hogyan állunk fogadalmainkkal, amelyeket elmondtunk konfirmációnkor, presbiteri megválasztásunk után, egyházi szolgálataink kapcsán, lelkészi szolgálatom kapcsán? Hogyan állunk fogadalmainkkal, amelyeket kimondtunk házasságkötésünkkor? Csendesedjünk el rajta, testvérek! Itt arról olvasunk a mai napon ebben az egyetlen versben, hogy valaki beteljesítette a fogadalmát. Megfogadott valamit, és a végére ért. És ha nem is tudjuk, hogy mit fogadott, s milyen okból, abban biztosak vagyunk, hogy annak a személynek a megnyilatkozása azt jelentette, hogy azt, amit Isten előtt fogadtam, meg is tettem. Bátorítom a testvéreket, vizsgáljuk meg az életünket. Mindazok a fogadalmak, amelyekkel Isten előtt magunkat elköteleztünk, valósak-e még az életünkben? Le tudtuk-e zárni, ha véget értek? Tartsunk bűnbánatot, ha Isten igéje most megítél bennünket. Azt is szeretném a testvéreknek bátorításul mondani, hogy próbáljuk meg olykor a mi kapcsolatunkat az Úrral ilyen fogadalmak révén. Nem kell kikürtölni, nem tartozik másra, csak rám, meg az Úrra, de próbáljam meg az életemet, az Úr felé való szerelmemet, azzal, hogy fogadalmat teszek, s jussak el a fogadalom tételtől az elszámolásig. Megmutatja sokszor azt, hogy mi az igazság a mi szívünkbe, ha rálépünk erre az útra. Sokszor gondolunk mi magunkról valamit, ami valójában nem úgy van. Hagyjuk, hogy Isten leleplezzen, vagy éppen megerősítsen bennünket. Gondoljuk át azt is, kedves testvérek, hogy nem ragaszkodunk-e valami olyan kötelezvényhez, amelyre magunkat elköteleztük, de amit Isten nem várt tőlünk. Ahogy hirdettem, legyen a szívünkben alázat, bűnbánatra való készség. Rendezzük el Istennel. Hagyjunk föl mindazzal, amit úgy fogadtunk meg az életünkben, hogy azt ő nem várta el tőlünk, vagy egyenesen meg is tiltotta nekünk. Vizsgáljuk csak meg, hűségesek vagyunk-e mindabban, amire elköteleztük magunkat. Hűségesek vagyunk-e házastársunkhoz? Hirdetjük-e az evangéliumot a mi gyermekeinknek? Akarjuk-e még az ő megtérésüket, Jézus Krisztushoz való találásukat? Egyházi szolgálatunkban úgy állunk-e ott, mint ahogy arra elköteleztük magunkat Isten szent színe előtt? Vizsgálja meg ki a maga életét. Vajon tartjuk-e még magunkat mind ahhoz? Járjunk a végére, testvérek, mindannak, amire elköteleztük magunkat. Ha meginoktunk, akkor fontoljuk meg, elkötelezett emberek vagyunk. Hadd mondjam szó szerint is. Ma rendkívül sok az egyházat elhagyó emberek száma, akik valamikor konfirmáltak, valamikor ígéretet tettek, azt mondták, ide tartozunk, Jézust követjük, és most annak vagyunk tanulja, hogy hip-hop, egyik ágról a másikra szállnak. Testvérek, fontolja meg mindenki, aki el akarja hagyni azt a közösséget, ahol az Úr Jézus Krisztus vele megismertette magát, hogy ezt megteheti-e. Fontolja meg mindenki, aki elkötelezte magát Isten nyájának egy csoportja mellett, hogy ott hagyhatja-e azt a nyájat. Ott hagyhatom-e azért, mert azt mondom, hát nekem ez nem annyira tetszik. Ez indok-e arra, hogy fölmondjam a fogadalmamat? Isten színe előtt tett fogadalmamat. Nem fogok senki helyett erre megválaszolni. Kérem azokat, akik házassági konfliktusokban vannak, de Isten előtt megálltak, és fogadalmat tettek, hogy ne a bíróságra szaladjanak, hanem csendesedjenek el Isten szent színe előtt, mert fogadalmat tettek. Nem az a kérdés, hogy a bíró mit fog mondani. Hogy békésen elosztjuk-e a pénzt. Nem ez a kérdés. Az az igazi kérdés, hogy Isten előtt egy életre elköteleztem magam a másik mellett. Mielőtt a bíróhoz szaladnánk, mielőtt ügyködnénk a számokkal, ki a gyermek, mikor láthatja, mennyi időre, azelőtt testvérek, mindannyian, akik hitben jártok, arra kérlek benneteket, csendesedjetek el, ha konfliktus van, Isten színe előtt. Kérjetek ebben segítséget, lelki segítséget. Mert el vagyunk kötelezve, el kell Isten előtt számolnunk azzal, amit kimondtunk. És Isten nem azt fogja kérdezni, hogy mit mondott a bíró, hanem Isten előtt azzal kell elszámolnom, hogy azzal, akivel én az ő színe előtt fogadalmat tettem, hogyan éltem le az életemet. Keressük a megoldásokat. Ne mindig a rövidebb út irányába induljunk. A világ megteheti. Mert ők nem kötelezték magukat el Isten előtt. Ettől függetlenül Isten őket is számon fogja kérni. De akik Isten szín előtt álltatok hívő szívvel, nem tehetitek meg. Nem tehetjük meg, hogy azt mondjuk, nem érdekel innentől a gyerek, kidobom, mert most már annyira nem akar. Nem akar Jézushoz, nem akar hozzám se tartozni, menjen Isten hírével. Nem teheti meg egy keresztény szülő a gyermekével, és nem tehetjük meg a házastársainkkal. Nem tehetjük meg a szüleinkkel, mert Isten előtt elköteleztük magunkat. Akkor lesznek ezek a fogadalmak lezárt fogadalmak, amikor teljesítettük őket. És én bátorítom a testvéreket, teljesítsük ezeket a fogadalmakat. Mert ez életben Isten fogadalmak által bennünket is feszélyez, tanít, igazgat, másfelől pedig, ahogy mondtam, hadd erősítsen meg e fogadalmak betartása által az ő dicsősége e világ előtt nyilvánvalóan kiábrázoltatik. Így lesz a mi életünk hiteles élet, amely fölmutat a mi Urunkra, az Úr Jézus Krisztusra. Segítsen az Úr, hogy így élhessük meg életünket az elkövetkezendő héten is. Amen. Hajtsuk meg most fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam, hogy csak tiéd a szívem. Urunk, el kell ezt mondanunk, és bűnbánattal meg kell előtted vallanunk. Juttass el bennünket erre az alázatra, erre a bűnbánatra. Bocsásd meg nekünk, hogy miközben megfogadtuk, hogy mindig tiéd lesz az első, és majd egyben az utolsó szó is, olyan sokszor meg sem kérdezünk, olyan sokszor meg sem hallgatunk. Bocsásd meg, hogy miközben te a legjobbat készíted nekünk, mi úgy érezzük, terhes a te útmutatásod, terhes az az irány, amelybe befordítottad a mi életünket. Újíts meg bennünket, melletted való fogadalmunkban, elköteleződésünkben. Újíts meg bennünket, gyermekeink hozzád vezetésében. Újíts meg bennünket egyház tagságunkban, egyházi szolgálatunkban. Újíts meg bennünket házasságainkban, hogy mindazzal, amit előtted megfogadtunk egyszer, mint hűsáfárok, el tudjunk számolni. Urunk, hiszük, hogy a te dicsőséged válik láthatóvá azáltal, ha mi hűek vagyunk te hozzád. Légy segítségül, hogy ez kedves legyen a mi számunkra. És köszönjük, hogy kérhetjük, világosítsd meg elménket, gondolatainkat és szívünket, mindazokban az elkötelezettségeinkben, amelyel úgy akarunk téged szolgálni, amelyek által úgy akarunk neked tetszeni, ahogyan te azt nem kívánod, sőt, egyenesen meg is tiltod nekünk. Hozzál ki bennünket olyan elköteleződéseinkből, amelyekkel sem önmagunknak, sem te neked nem szerzünk dicsőséget, és nem szolgáljuk senkinek sem javát. Kérünk, áld meg, Urunk, a mi népünket, életünket, országunkat, fogadd a mi hálánkat azért, hogy mellettünk álltál az elmúlt időszakban. Köszönjük te neked, hogy hirdettetett az ige szerte ezen a világon, annak ellenére, hogy sok templom bezárt, mégis szólhatott az interneten keresztül a te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak evangéliuma. És köszönjük, hogy megértetted és megérteted velünk, hogyha ő velünk, akkor vajon kicsoda ellenünk. Kérünk téged, vigasztald meg azokat, akik gyászolnak, és szomorúak veszteségeik miatt. Kérünk téged, Urunk, azokért, akik betegek. Ha lehetséges, gyógyítsd meg őket, de legfőképpen szívüket vonjad magadhoz. Kérünk téged mindazokért, akik olyan sok áldozatot hoztak másokért ebben az időszakban. Miközben talán büszkék lehetnének előtted erényeikre, vezesd őket alázatra, mert kegyelmed volt, aki megerősítetted őket, hogy szolgálatukat elvégezhessék. Fogadd, Urunk, a mi hálánkat a jövőért is. Noha nem tudjuk, mit hoz az, mi szeretnénk hozzád hűségesek maradni, és arra kérünk, erősítsd meg a szívünket, hogy ez így is lehessen. Amen. Az elkövetkezendő percben kiki személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva, imádkozunk most közösen is, fennhangon, úgy, ahogyan az Úr Jézus Krisztus tanított bennünket könyörögni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Elfoglalva helyünket, záró énekünket énekeljük, kedves testvérek. Záró énekünk a 489. dicséretünk, melyet mind a négy rövid versével fogunk énekelni. A 489. dicséretünk így kezdődik: örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből.
Felvidul jól, éve cselekszik.